Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 268-as számú Isten feje énekkel. A 268-as ének így kezdődik. Nem láthat, várj föl, hiszen Jézus, tiéd vagyok, bár arcod rejtve van nekem, mégis feleim vagyok. 268-as számú énekkel kezdjük meg Isten szakaszt, majd pedig imádságra készülve folytassuk Isten tiszteletünket a 236-os ének első verszakával, amelyet fennállva fogunk elénekelni. Lukács evangéliumának első részéből így szól Isten szent igéje. És Zakariás az ő atya beteljesedett Szentlélekkel és prófétált, ezt mondva, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösségnek szarvát nekünk az ő gyermekének, Dávidnak házában, amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek, hogy érgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküvésről, amellyel megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek mindennapjaiban. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának fog hivatni, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsd, és az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A kisgyermek pedig nevekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt mind ama napig, amelyen megmutatta magát Izraelnek. Isten tegye áldotta a hallott igét, imádságra készül a 236-os ének első verszakát, énekeljük fennállva, így kezdődik ez, messze szakadtam pásztor a nyájtól. Köszönjük neked ezt az alkalmat, amikor szent színed elé járulhatunk. Köszönjük a mögöttünk álló időszakot, amely tele volt olyan találkozási pontokkal, amikor is megjelentél, megszólítottál bennünket, emlékeztettél mindarra, ami a te ígéreteidből felénk áradt, és arra bátorítottál bennünket, ahogyan most is. Merjünk veled szövetséget kötni, merjünk veled kapcsolatot keresni. Nem abból tűnik ki az igazság, vagy az igazságnak az alapja, hogy milyen hamar valósodik meg, igazolódik be az, amit te ígértél, hanem hogy annak mindig van szilárd alapja, mindig van üzenete, és nem késel el, kellő időben meg fogod cselekedni mindazt, amit megígértél, ahogyan megígérted Keresztelő János eljövetelét, ahogyan megígérted a megváltó eljövetelét, ahogy megígérted, hogy úgy szeretted ezt a világot és benne az ember, hogy önmagadat fogod feláldozni azért, hogy az ember végre megértse, hogy nem ellentétes az a döntés, ha te melletted teszi le a voksát. Örökkévaló Isten, te mindent elkészítettél annak érdekében, hogy mi békességben és örömben élhessünk. Segíts nekünk ebben a várakozó időszakban megérteni, hogy te jót akarsz, te javunkat akarod, és nem ellentétes a mi érdekünkkel a veled kötni akaró, a veled kötött szövetség. Így áld meg bennünket, légy közöttünk. Egyébként, ha nem vagy itt, és nem érezhetjük jelenlétedet, mi értelme annak, hogy mi összegyülekeztünk, viszont a te jelenlétedből, a te itt létedből erő áradhat, kérünk, hogy érezhessük ezt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 394-es ének eléneklésével. 394-es ének így kezdődik: Várj, ember szíve lelke, mert jő a hős, az Úr, jő üdvödet szerezve, szent győztes harcos úr, fényt éltet hozva jő, megtört az ősiátok, kit vágyakozol vártok, betért hozzátok ő.
Thank you. Budapest gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Jeremiás könyvében a 17. verszakkal kezdődően, amely a rész végéig tart, ezt ülve hallgassátok meg. Jeremiás könyvének első részéből a 17. verszakkal kezdődő szakasz így szól: Te azért övedd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok neked. Meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert innen én erősített várossá, vasoszloppá, és értbástyává teszlek ma téged, mind az egész földön. Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen, és a föld népe ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Jeremiás próféta Hilkia papnak a gyermekeként született egy olyan családban, ahol nap mint nap foglalkoztak azokkal a gondolatokkal, amelyeket Isten üzen az embereknek, de azt gondolom, hogy talán a fiatal Jeremiásnak, akit elhív Isten szolgálatra, az mindenképpen egy furcsa és érdekes gondolat volt, amit közölt vele az örökkévaló, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Mert hisz, ha mindez igaz, akkor ez a gondolkodás, vagy ez a gondolat igen messzire vinne, és mi van azokkal, akiket Isten nem ismert, amikor az anyamében megalkotta, vagy megalkotódtak, mi van azokkal, akikkel nem így gondolt, vagy akikkel kapcsolatban más gondolata volt, és ezer kérdés merül fel, ezer gondolat szólul elénk, ha ennek az üzenetét, ennek a mélységét elkezdenénk kutatni. Jeremiás egyébként öt júdeai királynak az életében prófétált, és sohasem volt az ő élete egy rövid szakasztól eltekintve egy olyan fajta élet, mint ami az ő elhívásából következtethetődne, hiszen ha valakit ismer Isten és prófétának rendeli, akkor valószínűleg az ő szavára szüntelenül tódulnak az emberek, megtérnek, megváltoznak, és lesz értelme annak, amit ő az örökkévalóról mond, és tanácsát lesik, várják, hogy mit fog megfogalmazni, és mindenki rajongva szeretni fogja őt. Na ez az, ami soha nem történt meg Jeremiás életében, hanem inkább az ellenkezője. Egy rövid időszak, ez Krisztus előtti 7. század 627 tájékán volt, amikor is Jósia király uralkodott. Ennek a királynak az uralkodása idején érdekelte az embereket, hogy mit mond Jeremiás, hiába prófétált, hiába mondta el azt, hogy mi lenne a népnek a későbbiek folyamán az érdeke, hogy nem kellene Egyiptomban bizakodni, hanem inkább Babilon felé kellene fordulni, mert hisz ebben az időszakban Isten úgy gondolkozott a Nabukodonozor királyban, mint akire rá fogja bízni az egész környezetet, az egész földet. Nem hitt neki senki, hanem olyannyira nem hittek neki, hogy az őrültek közé zárták. micsoda perspektíva egy szolgának, aki tudja, legalábbis ezt mondja neki az örökkévaló, hogy mielőtt az anyanéven megalkottalak már ismertelek. Micsoda perspektíva az Isten szolgájának, aki azért ment el az Isten szolgálatába, mert úgy érezte, hogy van mondani valója az emberek számára. És ennek a következményeként nem az lesz az osztály része, ahogy már ezt említettem, mindenki lesi az ő gondolatait, hanem mindenki rálegyint. Na, hagyd mondja a kis bolond, hagyd beszéljen, hiszen az összes próféta, minden tanácsos és mindenki, aki a királyok körül lebzselt, pont az ellenkezőjét mondta. Pont azt fogalmazták meg, hogy amit Jeremiás mond, az szemenszedett hazugság, őrültség, és minden olyan jelzőt használtak az ő prédikációjára, mondandójára, amely finoman fogalmazva sem volt ízelgő az ő számára. Az ő neve azt jelenti, hogy Isten felmagasztal és felemel. Nagyon jól tudjuk, hogy a mi számunkra szükség van a környezet felől jövő visszajelzésre, mert ha nem kapunk visszajelzést, akkor elbizonytalanodunk, és úgy érezzük, hogy légüres térben kell mozognunk, légüres térben járkálunk, mert hisz, ha nincs visszajelzés, nincs semmiféle kontroll, nincs a hallgatóság része, vagy a hallgatóság felől semmiféle pozitív válasz, akkor mi az értelme annak, hogy valaki az igaza mellett kardoskodik, az igazát mondja, vagy megkenve egy kis szent mázzal azt állítja erről, hogy az örökkévaló Isten adta az ő szájába ezeket a mondatokat és gondolatokat. Mi is az igazság? Ez általában szokta izgatni az embereket, és talán többször említettem már itt a szószéken is, a én édesapám valamelyik testvéremnek mondta azt, hogy sose zavarjon, hogyha igazad van és egyedül maradsz. Akkor is te leszel többségben, mert azok lelkiismerete is veled lesz, akik nem merik nevüket adni az igazsághoz. Rendben van, hogy kap az ember egy ilyen útravalót a szüleitől, de nem kellemes dolog ez. Nem jó dolog, amikor valahogy úgy kell az igazságot, vagy vélt igazságot képviselni, hogy senki nem igazolja annak igazság tartalmát. Mert sokszor úgy tűnik, mintha őrült lenne, mint ahogy Jeremiásnál szépen bezárják az őrültek közé, mert hisz később jön a visszaigazolás, ugyan minden jóslata, minden jövendőlése beteljesedik, de mégsem lesz minden helyzetben azonnal igaza. Mi az, ami nagyszerű abban, hogy Isten elhívta, prófétának rendelte egy gyermekkora óta alaktalan formája óta ismeri, és benne, mint prófétát, vagy benne a prófétát gondolta el, vagy mint prófétát hívta el. Mondhatnánk azt is, hogy jól ki van fizetve Jeremiás, jól fel van magasztalva, ha tetszik, hogyha ez a osztály része. Mondja is az egyik helyen Istennel való beszélgetése során, hogy rászettél, Uram, becsaptál. nem gondoltam, hogy ez lesz a vége. Nem gondoltam, hogy az lesz a vége, hogy teljességgel egyedül kell Don Quixote módján szélmalom harcot folytatnom. Érdekes dolog az igazság, hiszen az igazság egy kijelentésnek a saját tárgyához való viszonyát írja le, vagy jelenti. És minél inkább elmélyedünk egy bizonyos tudományban, mondjuk akár matematikában, filozófiában, vagy fizikában, vagy akár a vallásban, minél mélyebbre ásunk, és próbáljuk az igazságot megtalálni, annál összetettebb dolgokra fogunk kiukadni. És minél többet tanul az ember, annál kevesebbet tud jön rá a végén. Volt egy filozófus, egy német filozófus, aki egyben pszichiáter is volt, Jaspernek hívták, és ő fogalmazott meg valami olyasmit, ami ide kiválkozik a mi mai gondolkodásunkhoz, mert arról beszélt, hogy a filozófia lényege nem az igazság birtoklása, hanem az igazság kutatása. Az igazság sohasem gyártható. Csak található, mint ahogy Jézus beszél az igaz gyönyről. Azt nem lehet tudva megkeresni, hanem azt meg lehet találni. Ásogat az ember, és egyszer csak egy igaz gyöngyöt talál. Részben érzékeléssel, részben értelemmel. Egy állítás, mondja ő, ami nem volt igaz, felfedezése előtt soha nem válhat igazzá semmilyen felfedezéssel sem. Érdekes dolog tehát az igazság. Érdekes dolog az, hogy mi az, ami számunkra igaz. Sokan mondják. Az mondja, aki től szívesen hallom, vagy valami olyat mond, ami az én számomra borzongató, izgalmas, érdekes, vagy éppen valakiről állít valamit, ami sohasem történt meg, de olyan jól esik a májamnak, hogyha ezt így elmondják róla. Mi az, ami az igazságot igazzá teszi? Mi az, ami Jeremiás próféta látszólagos kudarca, az igazság mellett való álhatatos kiállása ellenére, vagy mellett, őt valóban felmagasztaltá teszi, valóban felemelté teszi, annak ellenére, hogy a látszat egészen más mutat. Mi az, ami igaz, mi az, ami igazság, és mi az, ami az én számomra igaz és igazság? Ha mindezen elgondolkozunk, akkor nem biztos, hogy Jeremiás azt a részét is meghallotta az ő elhívásának, amit én most felolvastam. De azért övesd fel a derekadat, kelj fel és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Egyszer édesapának oda hívott magához, és azt mondta, hogy megmutatja az ő titkát. És azt gondoltam, hogy valami érdekes, izgalmas dolog lesz az, amiről most beszélgetni fogunk, és elővette a Bibliát, és ezt a jeremiási idézetet olvasta föl nekem. Ez megtérésem után történt nem sokkal, és így arra gondolhatod, hogy fogom érteni, hogy mi az, ami az ő jellemét alakítja. Mi az, ami ő benne furcsa vagy érdekes. Mi az, ami az ő titka, ahogy a gyerekek mindig kíváncsiak arra, hogy mi az, ami az ő szüleiket motiválja, hogyha így vagy úgy, vagy amúgy reflektálnak valamilyen kihívására a világnak. És fontos az, hogy hogyan szocializálódnak, és hogyan lesnek el bizonyos fordulatokat, amelyeket tenni vagy tesz a szülő. Te azért övezd fel derekadat, mondja az örökkévaló, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged őtőlük. Így már érthető és kevésbé érthető Jeremiás kifakadása, hogy rászettél, Uram. Hát itt van benne. Megmondta előre. Megmondta előre, hogy övesd fel a derekadat, és légy elhivatott, és légy olyan, amilyennek én gondoltalak téged. Annyi kihívás éri az embert, míg életté válik, és annyi dologgal kell megküzdenie, és úgy érezzük sokszor, hogy méltatlanul nehéz az a teher, ami rajtunk van. Nem így kellett volna születnünk, vagy nem ilyen helyre kellett volna születnünk, vagy nem így kellett volna az életnek rendeződnie, ahogyan rendeződött. Goethének van egy nagyszerű gondolata, ami ide kívánkozik. Ő azt fogalmazta meg, hogy a tehetség az csendben alakul ki, de a jellem a világ viharaiban. Nem lehet megúszni azt, hogy az ember csak úgy éldegéljen, és ne legyen semmiféle probléma. Ne legyen semmiféle gond, ne legyen semmiféle olyan nehézség, amely az emberre rátelepszik. Persze, én magam is többször mondtam már magamban az Úrnak, hogy na most már elég volt. És ezt azért nem kellett volna, Uram. És aztán persze később elszégyeli magát az ember, és rájön, hogy miért kellett az. És mi volt annak az értelme? Hosszasan tudnánk feleségemmel együtt mesélni azokról a dolgokról, amiknek később megértettük az értelmét. Vagy tudnék mesélni én, aminek később megértettem az értelmét, és tudtam valakihez úgy viszonyulni, ahogyan nem tudtam volna, ha Isten nem enged meg valamit az életemben, vagy az életünkben. A jellem a világ viharaiban alakul ki. Olyan izgalmas az élet, amit él az ember, és persze sokszor kevesebb vihart szeretne elviselni, vagy kevesebb vihart szeretne a környezetében észlelni, és olyan jó lehetne másoknak bátorító szavakat mondogatni, és bennünket meg jó lenne, ha elkerülne a vihar. Mindannyiunkban gondolkodik az örökkévaló Isten. Mindannyiunkat ismert, nem csak Jeremiást, és mindannyiunknak tudta a világra jövetelét, és aztán ránk bízta, hogy hogyan éljünk. Sok-sok külső hatás, sok-sok olyan dolog érhetett bennünket, amelynek hatására vagy így, vagy amúgy döntöttünk. De milyen jó tudni, hogy Isten azt ígéri, azt mondja mindenkinek, hogy ismertelek, hogy gondoltam veled, hogy veled voltam, amikor nehézségeid voltak, hogy ha eddig nem tudtad, akkor övezd fel derekadat, és légy erős, és én ott leszek veled, és veled lesz az ellenfeleidnek lelkiismerete is. Mert azzal folytatja Isten, hogy erősített várossá, vasoszloppá és értbástyává teszlek ma téged az egész földön. megnéztem, hogy a szilárd jellemet, mert hát nyilván a szilárdságról beszél itt Jeremiással kapcsolatban, hogy mivé teszi őt az örökkévaló, mi az, ami jellemzi, vagy mit írnak róla. És hát 7 jellemzőt szoktak a szilárd jellemmel kapcsolatban újvegyre szedni, és azt írják, hogy a szilárd jellemű embernek van önuralma. Vannak elvei. Van felelősségtudata. Van szolgáló képessége. Van fejlődő képessége. És van ember szeretete. Önuralom. Baj az, hogy Jeremiás kifakad az Úrnak, és azt mondja, hogy Uram, rászedtél. Milyen jó dolog, ha az ember tud minimum 5-ig számolni, mielőtt reflektálna valami őt ért sérelemre. De lehet 10-ig is, az jobb. Milyen jó dolog, hogyha van önuralma, és nem zsigerből vág vissza. Milyen jó, hogyha vannak elvei, amik mentén meghatározza magát, és arról beszél a megdicsőült Krisztus a jelenések könyvében, hogy vaj, ha hideg lennél, vagy meleg, vagy hév, ott úgy fogalmaz, vaj, ha ellenkeznél egyértelműen, vagy mellettem tennéd le a voksodat, mert mind a kettőnek van értelme, de langy meleg vagy, kiköplek az én számból. Vannak-e elveid, amelyek mellett konzekvensen kitartasz? Érzel-e felelősségtudatod? Van-e felelősségtudatod? Tudsz-e szolgálni? Vagy úgy gondolod, hogy neked szolgáljanak? Fejlődőképes vagy-e? Van-e benned fejlődő készség? Van egy barátom, aki mindig, ha valamiről beszélgetünk, régen osztálytársam volt, és időnként össze szoktunk gyűlni egy páran, és ő az, aki, ha valamiről beszélgetünk, azonnal kijelenti, hogy az nem úgy van, ahogy mi gondoljuk, hanem így van. És meg sem rendül abban a tekintetben, hogy azt lehet esetleg másként is felfogni. Nincs benne fejlődőkészség, ha szabad most ezt a tulajdonságot újbegyre szednem, mert nem hajlandó arra, hogy esetleg másként is lehet látni azt a világot. Nem egy könnyű dolog az embernek elengedni a maga elveit, a maga gondolatait, és nem könnyű dolog meghallani azt, amit a másik mond. Ember szeretet, ez a legnehezebb. Sokszor az emberek egy bizonyos idő után már állatok felé szoktak fordulni, és vesznek egy-két kutyát, 3-4 macskát, és nem tudom én hány állatot, mert ővelük olyan jól el lehet beszélgetni. Nem szólnak vissza, hálásak egy simogatásért, hálásak egy fülvakargatásért, csak emberrel ne kelljen találkozni. Aztán persze ez tovább fejlődik, és néha tárgyakat vásárolnak, mert már a nyuszi, kutya és nem tudom micsoda is irritálja őket. Vajon föl lehet ezt adni, hogy az emberben ott legyen a másik iránt érzett szeretet és felelősség, tudat? Az örökkévaló Isten Jeremiásból egy szilárd jellemű prófétát akart, és ezt látta ki belőle. Baj az, hogy ő néha kifakadt, és az Úrral perelt? Nem baj. Baj az, hogy néha keserű volt, és úgy érezte, hogy nincs tovább erő? Nem baj. Viszont ennek ellenére mindig azt mondta, ami az ő elve volt. Mindig azt mondta, amit az Úr akart rajta keresztül üzenni. Nem érdek. Nem érdekek motiválták, hanem elvek. Nem azok motiválták, amelyek tartnyalóvá, haszonlesővé tették a kortársait. Nem azok határozták meg a gondolatait, az elveit, amit a királyok hallani szerettek volna, hanem az ő számára egy király létezett, egy örökkévaló Isten, aki pontosan tudta, hogy lehet számítani Jeremiásra. Pontosan tudta, hogy Jeremiás minden helyzetben ért bástya, erődített város, szilárd jellemű ember lesz, és rá lehet bízni mindazt, amit ő üzenni akart annak ellenére, hogy mást akart hallani az a társadalom. És ha ezek után olvassuk el azt az utolsó verszakot, amit az Úr ígért neki, akkor már is értjük, hogy micsoda nagy ajándék az, amit Isten Jeremiás számára megalkotott. Vihaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek rajtad. Mert én veled vagyok. Ezt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Advent időszakát éljük, és nem szól másról ez a várakozás, mint hogy várjuk, hogy az örökkévaló Isten megjelenjen. Várjuk azt, hogy az örökkévaló Isten betartsa azt az ígéretet, amit Jeremiásnak is ígért. Vihaskodni fognak ellened, le akarnak győzni, de nem fognak tudni, mert én veled vagyok. Erről szól ez az időszak. Erről szól a karácsony, semmi másról. Veled akar lenni az örökkévaló Isten. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, egy csökkentett énekkar, a családi énekkar, vagy nem tudom. szeretnénk hirdetni alkalmainkat. Ma délután 4 órától a gyerekeké lesz a templom, bárszínház lesz. A Meseláda bárcsoport lesz a vendégünk, ha jól emlékszem, a Becsületes Megtalálók című mese darab lesz a az, amit elő fognak adni, mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, akár felnőtt, akár nagymama, akár szülő, vagy akár gyermek, bátorsággal tessenek jönni, és örüljünk a Becsületes Megtalálókkal együtt. Nem jeleztek még vissza, de lehet, hogy a jövő vasárnap, az 22-e aranyvasárnap, várnánk az Élet egy zenés vasárnap estével, egy jazz koncerttel, a Szabadság szólalna meg, hát zárjuk ezzel az évet. Szerintem lesz ez a koncert vasárnap, jövő vasárnap este 6 órától várok mindenkit szeretettel. Ha véletlenül nem lenne, akkor az majd hirdetem, de nem gondolom, hogy ne lenne, és karácsony első napján, ha sikerül, akkor is zenés karácsonyunk lenne, egy gitáros lenne a vendégünk, hogy próbálunk az évből zene segítségével boldogan kilépkedni, és nem azon keseregni, hogy már megint elment egy év. És már megint karácsony fog jönni, majd mondjuk szilveszterkor, ha Isten éltet bennünket. Szeretném hirdetni még csütörtökön este 7 órától imaóra, és azt követően biblióra, lesz vasárnap pedig szokott rendben délelőtt 11 órától Isten tisztelet. A ünnepi kör, az ünnepi Isten tiszteletek így alakulnának 24-én. Nem emlékszem, tavaly 6 órától voltunk, vagy 4 órától együtt, már nem emlékszem rá. Úgyhogy Sándor nem emlékszik el is.
Előtte újra 2 órától volt, tavaly 4 órától volt, de 4 óráig van tömegközlekedés.
4 óráig van tömegközlekedés.
A 4 óra az azért, mert legalább abban tudnak közül elsikményi közül, de aztán 4 után már gyalog kell meg haza a sétlányi által. A 4 órakor leáll a tömegközlekedés.
Mondja? Mondja.
Én már
megmondtam,
hogy nem
állt egy kis tét akkor. Nem tudom,
szabad
már négy uraktól. Előtte volt meg kettő.
Én egy
eredményben vagyok olyan, hogy egy kiskány, és kényszerűen. Na persze, ez nem azt jelenti, hogy kötelezően. Ne jegyen meg Márfi,
sok.
Akkor legyen 4 órakor, most is 24-én, 25-én vasárnapi rendszerint és 26-án és vasárnapi rendszerint lennénk együtt, mind a 3 napon úrvacsorai közösséget tartanánk, tehát 24-én 4 órakor, 25-én 11 órakor és 26-án szintén 11 órakor lenne Isten tisztelet. Van-e valakinek kérdése, említeni való
valamilyen észhajulom, és jól értem, akkor a 25-én Isten tisztelet után lesz még ez a valami zenei.
Nem közben.
Vagy ez közben, igen. Jó, köszönöm.
22-én lesz a zenés vasárnap este,
és
karácsonykor az 25-én. Hát akkor nem kérdezni meg.
Ami Jeremiással kapcsolatos, hogy Isten azt már a születés előtt ismert és tudta is. Én úgy gondolom, hogy a mi mennyei atyánk az mindannyiunkat ismer. És ezzel nem azt értem, hogy akik itt ülünk, nem azt értem, akik most a Földön vannak,
hanem ő ismer mindenkit, aki itt volt, aki van, és aki van. Mert nem illetően mondja az írás, hogy majd eljön, ítélni élőket és voltak. És az azt sem jött, amikor azt mondja Jézus, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a kiválasztott.
Van-e még valakinek valamilyen gondolata? Ha nincsen, akkor a 111-es éneket énekeljünk el befejezésül. Hald az ég harangi zenének messze földön szerkezét. Így kezdődik ez az ének. Az utolsó negyedik verszakot majd az áldás után záró énekként fennállva fogjuk énekelni. 111-es énekkel fejezzük be is. Téged az Úr, és őrizzen meg téged.
világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet neked. Amen.
Thank you.